Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket, áhítozik az ember mindig a békére. A kérdés csak az, hogy az ember maga szerezhet-e békét, akár önmagának, akár a másik embernek. Nyilvánvaló, az Isten ránk bízta az életet, magunk életét, egymással való közös életünket, tehát nyilvánvalóan valamiképpen Istennel való kapcsolatunk révén békességre juthatunk. Valamilyen fajta elfogadottságra, hogy el tudjuk fogadni a magunk életét, egymás életét. Egy biztos, közös ügyről van szó. Annyi békénk lesz, amennyi áldozatkészség van bennünk. A békének ára van. Nem a fegyverek árában mérik a békét. A világ azt gondolja, hogy fegyverekre kell költeni minél többet, és áhítozik a béke után, mert békétlenség uralkodik. A békének az ára, ami áldozat készségünk, kérjük a Jóisten segítségét, hogy legyen ehhez elegendő erőnk. Isten segít. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy is sokszor és sokat védkeztem. Abban az időben Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáriájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait, kinek tartanak engem az emberek? Azok így válaszoltak. Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti mit mondotok, ki vagyok? Péter válaszolt, te vagy a Messiás. Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek. Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta. Erre Péter félrevonta és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítványára, és így korholta Pétert. Távozz tőlem, Sátán, mert nem Isten szándéka szerint gondolkodsz, hanem emberi módon. Majd összehívta a népet és tanítványait, és így szólt hozzájuk. Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövesse. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét értem, és az evangéliumért, megmenti azt. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a kérdés ma nekünk szól. Nem általában a világnak, a világ fiainak, nem azoknak szól a kérdés, akik talán jó esetben Jézus tanításáról valamit tudnak könyvekből, ha éppen van érdeklődésük, vagy talán csak az ítéleteikben fogalmaznak meg valamit Jézussal, a kereszténységgel kapcsolatosan. A kérdés nekünk szól. Akkor Jézus azoknak tette fel a kérdést, akik őt hallgatták, de a legfőbb kérdés az az övéinek szólt. De ti, kinek tartotok engem? Ez szólt annak a kicsiny magnak, amely Jézushoz a legközelebb volt. Hát én azt hiszem, hogy ma Európában a keresztények egy kicsiny mag vagyunk. A templomainkban is csak aprócska, magocska gyűlik össze, ide jutott Európa. Nekünk szól, ti, kinek tartotok engem? Az ember talán a szíve mélyén megnyugszik, és valahogy úgy gondoljuk, hogy mi Jézushoz tartozunk. Csak éppen az elmúlt napokban hallottam a miniszterelnök úrtól, aki amikor a nemzetünkre váró nagy feladatokról beszélt, akkor, amikor valamiképpen a mi értékeinket meg akarjuk menteni, ugyan mindannyiunknak értékek azok, amiket keresztény értékeknek mondunk. Miniszterelnök úr azt mondta, a legnagyobb gondunk az, hogy azok, akik magukat pozitív gondolkodásúnak tartják is, valójában az életvitelükben pogányok. 100 évvel ezelőtt egy indiai filozófus, egy buddhista, aki itt járt annak idején Európában, fogalmazott meg egy nagyon fájdalmas gondolatot, azt mondotta, Az európai keresztények olyanok, mint a vízben a folyó alján tovagördülő kavics, kő, amely kívülről nedves, belülről száraz. Nem járta át a keresztényeket, akik magukat kereszténynek mondják, igazából a kereszténység. Ti kinek tartotok engem? Teszi fel Jézus a kérdést. Ez sok szempontból nagyon is aktuális, mert úgy ítélem meg, a napi történések figyelmeztethetnének mindenkit arra, hogy a 24. órában vagyunk. Az életünkből 23 órát már elfogyasztottunk. Az utolsó órának a lehetőségei állnak előttünk. Ez a mai vasárnap rendkívül fontos üzenetet küld nekünk. Ugye Jézus, aki tanította a népet a pogányok Galileájában, nem a zsidó hitű zsidóságnak hirdette mindenek előtt az igazságokat, hanem a pogányok Galileájában kezdte az ő térítő munkáját, azon a vidéken, ahol nagyon sokan hátat fordítottak a zsidó hitnek, annak az ide, a Krisztusnak az idejében. És Jézus sok csodát tett. Az a mai evangélium, a Márk evangéliuma, a 8. fejezetből olvastuk a mai evangéliumot, az előző fejezetekben Jézus galileai működéséről számol be, ahol rengeteg csodát tett. Tódultak az emberek hozzá. Hatalmas tömeg hallgatta, hiszen csodatévővel találkoztak. És ott volt körülötte a picinke mag, az apostolok kicsiny közössége is, aki mindennek tanúja volt. És Jézus, amikor föltette a kérdést ennek a hatalmas néptömegnek, hogy ti mit gondoltok rólam? És akkor hallottuk a válaszokat, nem ismételem. Valamit mindenki gondolt róla, egy biztos valami mocorgott a szívükben, hogy na igen, ő az, akinek el kell jönnie, hiszen kenyeret ad, kenyeret szaporított, hiszen az a valaki, aki gyógyított bénát, vakot, sántát, hát igen, ő az, akire várunk. Nyilvánvaló Jézusnak ez a válasz fájdalmas volt, hiszen szinte semmit nem sejtettek meg az ő titkából. Emberi módon gondolkodtak róla, földhöz ragadt módon gondolkodtak róla. Pedig, és azt hiszem, hogy ennek a mai vasárnapnak a magunk számára így állítsuk fel a központi kérdését, ahogyan vélekedünk, ahogy értékeljük Jézust, az megfelel az önértékelésünknek. Jézus értékelése megmutatja az ember önértékelését. Nem ismerték fel Jézust. És ezzel kimondták a maguk igazságát, a maguk evilági igazságát. Úgy gondolták, hogy ilyen földi jótevőre van szükségünk, aki gyógyít minket, enni ad nekünk, minél kevesebb erőfeszítést kell tennie az embernek. Persze, az apostoloktól is kérdezte, de ti kinek tartotok engem? És akkor Péter válaszolt, te vagy a Messiás. A Messiás, görögül a Krisztus, magyarul a fölkent. A fölkent, a királyokat szokták fölkenni. A királyokat, akiket megbíznak a nép szolgálatával. Hát Jézus, a Krisztus, a Messiás, a fölkent. Péter ezt mondja ki a vallomással, és ez azt jelenti, hogy Péter valamit sejt Jézusnak a titkából. Hiszen a Messiást várták a zsidók. De amikor Péter ezt kimondja, akkor azt mondja, erről ne beszéljetek. Egyszerűen azért ne szóljatok róla, mert félreért mindent a nép. Persze még Péter se értette, meg a tanítványok sem értették, mit jelent az, hogy Jézus a Messiás. Csak valamit, azért többet tudtak róla, mint a tömeg. Ezért mondja Jézus, hogy ne beszéljetek róla, mert akkor mintegy biztatjátok ezt a tömeget, amely tömeg nem azt a Jézust, nem azt a Messiást várta, aki valójában, hanem ezt az evilági Messiást, aki majd evilági módon fog hadakozni értük, és cselekedni értük. És amikor Jézus egyszerűen tudomásul veszi Péternek a vallomását, akkor elkezd beszélni a titkáról. Mi is az ő titka, a megváltónak a titka? Mert hiszen nekünk Jézusban a megváltó titkára kell rá csodálkoznunk. A megváltó titkát kell megsejtenünk, hiszen megváltásunkra jött. Hát hogyan válthatja meg az embert a megváltó? És erről kezd nekik beszélni. Talán még az is érdekes, hogy ez pont Cezárea környékén történik. A pogányok Galileája, Cezárea, nagy Heródes, hatalmas pogány templomot épített ebben a városban, Paniásznak hívták, Pán a görögben a minden istenek városa, és Fülöp, a negyedes fejedelem, Augustus császárról nevezte el Cezáreának, császárvárosnak, az evilági császárok városának a közelében beszél Jézus a titkáról, nem megy be a városba. Az ő léptei nem vezetnek be ezekbe a városokba. És beszél arról a tervről, amit Isten határozott meg. Az Atya, aki a megmentőt küldi el hozzánk, és Jézus arról beszél, hogy szenvednie kell. És valahol a titka innen eredezik. A szenvedésnek a valamilyen fajta megértéséből. És akkor Jézus nem azt mondja, hogy én vagyok a Messiás, félreértenék. Azt mondja, az emberfia. Ő az emberfia, aki értünk emberré lett. És ez az emberré lett Jézus mindenben hasonló hozzánk, mindent átél, amit egy embernek át kell élni, és nem véletlen, hogy az Isten terve a szenvedés útjára vezeti Jézust. Hát mindegyikünk a szenvedések útján is jár. Milyen megváltó lenne az, aki minket meg akar menteni, de minden szenvedést távol tart magától. És akkor itt jön Péter értetlenkedése, hogy mennyire nem értette őse a titkot Jézus megváltói üzenetét, amikor azt mondja, ez nem lehet, ez nem történhet meg veled. Nem szaporítom a szót, Jézus azt mondja, sátán. Sátáni módon gondolkodsz, Péter. Emberi módon. Nem az Isten tervei szerint, nem az Isten gondolatai szerint. Távozz! Mi egy kicsit ezt helytelenül értelmezzük, mert valójában azt mondja a görög nyelvben, állj mögén. Lépj le, lépj mögén. Nem azért, hogy Jézus el akarja rejteni, hanem azért lépj mögém, és jöjj te is azon az úton, amin én elindulok. És ez egyszerűen erről szól, hogy a Jézusi gondolatokat óhajtja Péternek a tudomására hozni, és mindenkinek a tudomására hozni, és ez a Jézusi gondolat az Isten titka, ami nem más, mint a szeretet titka. Nem lehet másképp élni ebben a világban, csak szeretetben. Jézus pontosan ezért jött, és ez a megváltás központi üzenete, tanuljunk meg szeretni. Ez a mi iskolánk, a szeretet iskolája, a mi emberi életünk. Ő erre tanít bennünket. Természetesen, ahogy hallottuk a mai szentleckében, a szeretet az nem révedezés. A szeretet az nem vágyak világa. A szeretet konkrét. A szeretet áldozatokban nyilatkozik meg. Ez az isteni gondolkodás. Váltani kell az emberi gondolkodás világából az isteni gondolatok világába kell belépnünk. Tanulni a szeretetet, és eljutni odáig, hogy életünknek csak akkor van értelme, ha egymásért tudunk áldozatot hozni. A Jézusról való vélekedés, önmagunkról való vélekedés. A Jézusi gondolkodás, az isteni gondolkodás váltás. A mi emberi gondolkodásunk világából, ahol minden csak várunk, ahol csodavárók vagyunk, ahol csak azt tudjuk elgondolni, hogy sima útunk legyen, ebből a világból ki kell lépni. Ezért a görög szentírásban Jézusnak ez az üzenete gyönyörű. Metanoia te, ami azt jelenti magyarul, változtassátok meg gondolkodásotokat. Az a tömeg, aki hallgatta, vak volt, látta, amit látott, mégse látta. Annak a tömegnek vak volt a szíve. Nem érted belőle semmit, amit Jézus nekik tanított. Váltani kell. És én azt hiszem, hogy itt most, ebben a pillanatban ennyi kitérőt mindenképpen kell tenni. Európának váltani kell. Ezért annyira aktuális ez a mai üzenet. Az evangéliumnak ez a mai tanítása. Sajnos Európa kereszténysége a végnapjait éli. És mi vagyunk az oka. Mindannyian oka vagyunk ennek. Egyszerűen azért, mert engedtük, hogy egy olyan alkotmányt hozzanak, persze ez már a utolsó pont a pontok után, amely alkotmányban nincs helye az Istennek. Egy olyan alkotmányt hoztak, amely alkotmányban a keresztény értékeknek nyoma sincs. Közben állandóan európai értékekről beszélnek, egyszerűen jó lenne meghallani, hogy mik azok. Igen, eljutottunk idáig, és nem véletlen a keleti világból elinduló áradat, ők fölismerték azt, hogy Európa végelgyengülésben van. Ez az Európa legyőzhető. Valójában foglalás van. Európának az elfoglalása. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ez a gondolkodás, amely gondolkodás ide érkezik ezekkel az emberekkel, gyengeségnek tartja a keresztény értékrendünket. A fele baráti szeretetet ők élhetetlennek mondják. Azt mondja, hogy ez tehetetlenségre ítéli az embereket. Gyengeség. Nem életre való gondolkodás. Egy másfajta gondolkodás érkezik ezeknek az embereknek a szívében, meg a telefonján keresztül. És bizony ez a gondolkodás több idegen. Engedtük. Meg talán a mindennapi életünkben el is fogadtuk. Testvérek, a kérdés az, tudunk-e váltani? Képesek vagyunk-e váltásra, vagy olyan gyöngék vagyunk, és annyira önzőkké váltunk, hogy önmagunkat se tudjuk megvédeni? Vagy még az önmagunk védelme érdekében sem vagyunk hajlandók áldozatokra? Közben egyfolytában hangzanak felénk a felhívások, hogy segítsünk. Igen, mint a máltaiak képviseletében is mondom, igen, mi az úton lévő emberek gondjában, bajában osztozunk. Mi keresztények vagyunk. Mi nem azzal foglalkozunk, hogy miképpen gondolkodnak a nem keresztények. Hosszú úton vagy rövid úton, mindegy, hogy ki honnan jön, miért jön, sebei lesznek, testi, lelki sebei, kiszolgáltatott még akkor is, ha egy kicsit más a viselkedésük, mint volt annak idején a kelet-német menekülteknek, vagy volt annak idején az Erdélyből menekülteknek, vagy a délvidéki háború idején a sok tízezer Magyarországon befogadást találó szerbeknek, horvátoknak, magyaroknak, akkor is mi tudjuk, hogy mi a dolgunk, mint karitatív szervezetnek, mint hívő keresztény embernek, de ugyanakkor nagyon jól tudjuk azt, hogy van másoknak is dolga, van dolga a kormányzatoknak, van dolga a világi hatalmaknak, mert az ember nem csupán hívő közösség tagja, hanem polgára is egy országnak, egy nemzetnek, de akkor mondjuk akár így egy Európának. Egy biztos. Végét kell vetni az emberi gondolkodásunknak, és Még van talán egy hajszálnyi remény. Ha képes vagyunk a nyomába szegődni az emberfiának, aki azt mondja, hogy mindenki vegye föl a keresztjét. Testvérek, félreértjük ám, ha azt gondoljuk ezzel, hogy mindenki hozzon áldozatokat, stb. Az a megfogalmazás azt jelenti, hogy abban az időben, amikor Márk írta az evangéliumát, akkor keresztre feszítették a hívőket. Egyébként most is ezt tették éveken át, meg lefejezték őket. Aki a keresztet a vállára megkapta, az a vesztőhelyre ment vele, hogy aztán ráfeszítsék arra a keresztre. Ez azt jelenti, hogy mindegyikünknek föl kell venni a keresztet, és erre rá kell feszülni, amelyen meghalunk, meghalunk egymásért. Meghalunk a szeretetünk szolgálata közepette, a feleségünkért, a férjünkért, a gyerekeinkért, a másik emberért. Vagy ez, vagy nincs emberhez méltó élet. Váltani kell, testvérek. Furcsán vélekedik az egész európai kereszténység is Krisztusról, és a kereszténységről kritizálja, mert hiszen, ha valamit kritizálok, akkor ez azt jelenti, hogy azzal nem kell azonosulnom. Érdemes ám ezen is elgondolkodni. És annak idején a hit titkokkal, a hit nagy igazságaival a bennfentesek foglalkoztak, a papok, a szerzetesek, a népet megtanították. Ma mindenki ezekkel foglalkozik. Ma mindenki civilként tanulja a teológiát, a teológiai rendszereket. Közben a hit elfogy, közben nem kötnek házasságukat, közben nem születnek meg a gyerekek, közben nincsenek szerzetesi meg papi hivatások, közben kiürülnek a templomok, közben mindenki teológiát tanul, mindenki a hit titkaival foglalkozik, félő, hogy azt gondolja, hogy ez elég. Hát mennyivel egyszerűbb, mint egymásért áldozatot hozni, mint egymásért meghalni. Csak vigyázzunk, közben, ha ilyen evilági módon gondolkodunk, akkor evilágnak vannak olyan erői, amelyek le tudnak győzni bennünket. Amen. Hiszek egy Istenben minden. Kedves testvérek, az ember pillanatról pillanatról, óráról órára döntéshelyzetben van. Valamilyen szempont alapján döntünk, így vagy úgy. Az, amiről most szó van, mindenek fölötti a létünkről van szó. Kérdés, hogy a lelki erőink elég hatalmasak-e? Mert azért ne felejtsük el, a lélek erősebb a kardnál is. Csak nyilvánvalóan az áldozatkész lélek. Többi nem számít. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Erős, könyörögjünk. Mennyei ajándékod éltető ereje, járja át lelkünket és testünket, Istenünk, hogy ne a mi ösztönös természetünk uralkodjék bennünk, hanem e szentség hatása irányítson minket mindenkor, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, és az Isten áldásával megyünk, nem egyszerű keresztényként élni odahaza a családban, nem egyszerű keresztényként élni kint a világban, munkahelyünkön is, és egyáltalán, ahol emberekkel találkozunk, de ez a mi utunk. Kereszténység tette Európát Európává. Ezt mi elhagytuk, és most kétségbe vagyunk esve. Hát, ha összetudjuk még szedni magunkat, ehhez kérjük az Isten áldását, ami az áldozatkészség erősítője. És gondoljunk azokra a testvéreinkre is, akik tegnap ünnepeltek, Máriákból sokan vannak általában, bár éppen azt hallottam, hogy Brüsszelben a legtöbb újszülött mohamedánnak avattatik, és a nevük is, nem is tudom, mit olvastam, Mohamed. Hát régen a leánygyerekeket még keresztény Európában igen sokszor Máriának nevezték. Vannak itt Máriák? Egy. Mariska, igen, kettő. Ott is van Marékocska. Három. Hát, igen. Sajnos több nincs, közülük legalábbis itt, Isten éltesse őket, őket is az Isten áldása gazdagítsa, meg hát mindannyiunkat rengeteg szimptóma van ám. Ma reggel, amikor imádkozni kezdtem hajnalban, akkor az jutott eszembe, hogy amikor én a papságot elkezdtem, csak az esztergomi egyházmegyében 28-an kezdtük az első évfolyamot. De nem ennyien jelentkeztek, többen. Hát prostáltak. Ma egész Magyarországon tetszenek tudni, hányan jelentkeztek teológiára? Egész országban. Ki tudja? Na, azért annyira ne. 18-an. Egész Magyarországon. Hát ne csodálkozzunk a dolgokon, hát leképezi a helyzetünket, a pogány Európa és a pogány Magyarország helyzetét. Sajnos, hát talán többet kellene imádkozni, és még megmenekülhetünk. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Amen.